Kedves gyülekezet, én is szeretnék elmondani egy kis tapasztalatot. Gondoltam, hogy ha már itt lesz a mikrofon előttem, akkor egyszerűbb, hogyha itt mondom el. Tudjátok talán, hogy a magyar média érdeklődik az egészségügyi munka iránt, és ezek közül a legintenzívebb érdeklődés ugye az egyik kereskedelmi rádiónak van, a Klassz FM kereskedelmi rádiónak. És a rádiónak egy reggeli műsor, ez a Morning Show, ez adott helyet az elmúlt két évben egy elmentesövezet című rovatnak, amit 1,8 millióan hallgatnak. Hát ez a műszeres mérés. Ki tudja, hogy ebből mi az igaz. A lényeg, hogy egy nagyon komoly érdeklődés van az egészségügyi misszió, illetve a táplálkozás iránt. És a műsorban három műsorvezető van, és én vagyok a meghívott vendég, és elég sokat kell rögtönözni, mert bármit is beszélünk meg előtte, egészen más történik a valóságban. Ez a kereskedelmi rádiózás titka, azt mondják, a spontaneitás. Hogy nem unalmas, nincsenek forgatókönyvek, és ez a nehéz benne. De ez sarkal engem is arra, hogy imádkozzak, mert milyen könnyű fölkészülni egy anyagból, és bár itt is hagyunk helyet, meg muszáj, és jó helyet hagyni annak, hogy bejönnek új gondolatok egy prédikáció közben, de egészen más világ egy ilyen rádiózás. És nem is erről beszélnék, ez csak egy kis kitérő volt, hanem arról, hogy az egyik műsorvezető, Rákóczi Ferencnek hívják, ő egy megrögzött húsevő. Olyannyira, hogy húst húsa leszik gyakorlatilag, és hihetetlen az az ellenállás, amivel ő viseltetik általunk képviselt elvekkel szemben. Ez ad némi szint a műsornak máskülönben, és az emberek hát ezért is hallgatják, mert három műsorvezető, három különböző oldal. Ugye az egyikük az vegetáriánus, Sebestyén Balázs, ő egy nagyon érdekes alkalmazkodó alkat, és a Rákóczi Feri pedig egy megrögzött húsevő. Ami érdekes, hogy nyilván nem lehet őt meggyőzni, hogy ne egyen húst. De képzeljétek el, hogy mi történt, és megdöbbentő az úrnak útjai, megdöbbentők, ugyanis ahogy telt múlt a hónapok, a hetek, sőt az elmúlt két év, annyit beszéltünk az egészségről, hogy kérlelték a Ferit, hogy szokjon le a dohányzásról. És nagyon nehezen kötélnek is állt, és amit én kiemelnék, hogy az úr úgy szoktatja le őt a rossz szokásairól, hogy ilyen úton, módon, és én megfigyeltem, hogy amikor ő füstölt húsárut eszik, akkor jobban kívánja a cigarettát. És ez az az út, amit álmomban nem gondoltam volna, hogy megtörténhet, hogy nem közvetlen, hanem közvetett, így fogalmazom, oldalsó, hátsó kapukon keresztül közelítette meg őt, így fogalmazom, hogy a Jóisten, mert így hiszem, és képzeljétek el, hogy elkezdett futni, elhagyta a dohányzást, ez egy fogadás volt ott a rádióban, ugye Balázs levágatja a haját, és amit kiemelnék ebből, az, hogy azóta sem gyújtott rá, és jelentősen csökkentette a húsfogyasztását, mert ezáltal sokkal könnyebb a megtartása ennek a fogadalomnak, és növelte a zab, tehát különböző rostos, egészséges gabonáknak a fogyasztását, és azt vette észre, hogy elmúlik a kívánság. Tehát, hogy biológiailag, fizikailag ő megfigyelte, hogy bizonyos ételek, növényételek, és ez érdekes módon pont azok az ételek, amiket a Jóisten javasolt nekünk, azoknak jelentősen csökkentették a dohányzás, és egyébként ez együtt az alkohol, mert egyek együtt járnak, ugye, fűszer, vörösbor, vagy éppen, hadd ne mondjam, igen, kávé, dohányzás, ezek együtt járó fogalmak, vagy az agyunkban, ki tudja, hogy ez a függőségközpont hogy működik, de amikor csökkenti az egyiket, a másik is csökkenni fog. És ugyanezt a rádióban nem biztos, hogy érzékeli, aki hallja, hogy hallgatja, de itt-ott azért megjelenik, de a Ferinek az élete változott. Talán ő maga sem meri bevallani önmagának, mert ez kínos volna ugye a hallgatók számára, hogy ő gyakorlatilag megfigyelte, hogy ez működik, ami az elmentesövezetben elhangzik. de azt mondta, hogy ő soha nem lesz. Tehát most is azt mondja, hogy soha nem lesz vegetáriánus. De ez a folyamat, ami most zajlik, ez megint arra mutat, arra utal, hogy az Isten útjai nem kifürkészhetők emberi szemmel, és a Feri sem tudott ellenállni annak a törekvésnek, aminek ellen akart állni a szívében, lelkében, és az Úr hozott az ő életében egy olyan változást, amivel egyébként, hát megkockáztatom, sokkal nagyobb példává vált az emberek számára a dohányzás leszokás szempontjából, mint bármelyikünk a műsorban. Mert egy ember, aki mélyről indul és megváltozik, az nagyobb példává válhat, mint aki magasan volt amúgy is, vagy magasabban volt, és hát ott is maradt, vagy egy picit javult, ugye az nem válhat annyira példává. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Istennek vannak útjai, és ez mind egyfelé mutat, ugye azt mondja az írás, hogy nem lehet az igazság ellen tenni, csak az igazságért, és ez megint egészségügyi szinten is igazolódik. Köszönöm szépen. Ennyit tervezte így bizonságtétel szintjén, és János evangéliumát nyitnám meg. Most pedig, mégpedig a 6. fejezetet olvasnám, tehát János evangélium a 6. fejezetéből, az 51. verstől, 51. verstől. János 6, 51-től. Én vagyok, amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodtak azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk? Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Eddig olvasnám az igét, és még egy részt olvasnék, mégpedig a 60. verset. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Elég nehéz igeversek, mert botránkozást váltottak ki, amikor Jézus elmondta, és talán nehezen érthetőek, de számunkra, akik tudjuk, hogy mit jelent ez a jelképes értelmezés, azt gondolom, hogy behazonosítható, és jól lehet, szeretnék szólni azért arról is, hogy mit jelent az ő testét ilyen lelki értelemben enni, hogy mire gondolt, hogy Jézus azzal fejezi be ezt a gondolatot, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megeleveni. Tehát ezt lelki értelmezésnek kell alávetni. Én most nem is annyira ige magyarázattal foglalkoznék, hanem azzal, hogy Jézus miért hoz létre egy ilyen helyzetet. Mert látszólag ez ellentmond annak a célnak, amiért ő eljött. Ugye tudjátok, hogy mihez vezet ez a rész. És megdöbbentő és megrázó, hogy logikailag, emberileg én gyűjteném az embereket magam köré, nem pedig olyan prédikációt tartanék, hogy elmenjenek. De az emberi logika megint csődöt mond, és az Isten logika megint győz. És egy nagyon fontos törvényszerűséget szeretnék ma délelőtt magamnak, illetve nektek is elmondani, tehát hogy együtt tanuljunk belőle, tudnélik, hogy Isten más elvek és más eszközök szerint dolgozik, mint az ember, ahogy dolgozna. És a létszám Istennél a szónak ebben az értelmében nem fontos. Nem az számít. Azt el szeretném mondani mindenképpen, hogy Jézus fellépése után mindenképpen olyan prédikációkat tartott, ami tömegeket gyűjtött hozzá. Ugye előttünk van a hegyi beszéd. A hegyi beszédben voltak megosztó gondolatok? Boldogok a lelki szegények. Jézus általános gondolatokat mond. Új volt. A farizeusok máshogy tanítottak. De én megkockáztatnám azt, hogy a hegyi beszéd olyan elveket, olyan mennyei elveket tartalmazott, ahol nem olvassuk azt, hogy sokan megbotránkoztak és elhagyták őt. Hát ugye a hegyi beszédnek mi volt a lényege, hogy minél többen hallgatták, azért beszélt ott, ahol beszélt, hogy mindenhonnan a hang, ugye a hang, hogy terjedt. Majd ahogy Jézus a föllépése utolsó szakaszában, melyik az utolsó szakasz, amikor Jeruzsálem felé indul, és nem egy rövid, hanem egy hosszított, egy hosszabb úton megy Jeruzsálem felé, Jézus megindít egy, hát egy offenzívát. És ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy ezt értsük. Nem mondom, hogy én minden részét értem, de hogyha tudnánk erről beszélgetni, akár délután, vagy akár ebéd közben, annak én személy szerint is örülnék, mert sokat segíthet megérteni a jelent, a múltat, jelent és a jövőt. Ez a rostálás. Ez a rostálás gondolati köre, amiről én szólnék, és azt is tudjuk, hogy a Bibliában többféle képet használ Isten rostálásra. Például ötvösnek is nevezi magát. Ötvös és ezüst tisztogató hővel dolgozik. Emlékeztek, amikor a keresztelő János föllépett, mit mondott Jézusról? Pedig nem volt semmi, bocsánat, hogy én mondom, nem volt semmi, amit keresztelő mondott az embereknek. De azt mondta, hogy az még semmi ahhoz képest, hogy jön valaki én utánam. És neki szórólapát lesz a kezében. És ez azért megrázó, mert én azt mondanám keresztelő János beszédére, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja őt. És azt mondja, hogy én még az ő saruját megoldani sem. Nincs hozzá jogom. Meglepő, hogy az előfutár kemény beszéde is, kemény a maga nemében, ugye, mérges kígyóknak fajzatai, hadd ne soroljam. De hogy amikor Jézus azt mondja, hogy meszelt sírok, ugye, tehát akkor eljön Jézus, és másként szól, Jézus másként szól egy megváltásra szoruló Mária Magdolnához, őt nem fenyít és nem feddőzik, emlékeztek, 7 ördököt űz ki belőle, 7-szer küzd érte, és máshogy beszél a farizeushoz. Jézus tudta, hogy kivel, hogyan kell beszélni. Máshogy beszél egy írástudóhoz. Gyakran küzdöm azzal, hogy nem látok az emberekbe, nem tudom, mi van bennük. Melyik szót használjam? Fedjem vagy bátorítsam? Melyik elv szerint gondolkodjak, és olyan nehéz, hát ez a Szentlélek ereje kell, tehát mi nem tudunk megtervezni a beszélgetést, mert máshogy sikerül, mint ahogy gondoljuk. Én személy szerint azt írtam föl magamnak, hogy 3 csoportot látok Jézus mellett. Az egyik csoport, akik tudakolják az írásokat, mert azt hiszik, hogy abban van az ő örök életük, de mégsem követik Jézust. Ők az írástudók és a farizeusok, akik féltik a hatalmukat, a pozíciójukat, a vagyonukat, vallási vezetők. Van olyan embercsoport, és itt most az őt nem követőket csoportosítom, tehát nem az őt követőket, az őt nem követőket. Van, aki ismeri jól az igét, de mégsem követi Jézust, jól lehet látja, vagy láthatná, hogy az írások bizonyságot tesznek Jézusról. Nem akartok hozzám jönni, azt mondta, nem akartok hozzám jönni. Egy fontos dolog, az akarat szót van, nem akartok. A második, a küzdő ember, akinek az életében ott van az ellenség, és ott van az Isten lelke, majd a végén hogy dönt? Inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Inkább. Ugye első pont, nem akartok hozzám jönni. Második pont, megvan a jó szándék, szívesen hallgatom, de hogy csak mérlegre teszem azt, hogy elhagyjam a bűneimet, elhagyjam azt a sok szórakozást, azt a sok dolgot, amihez kötődik az én természetem, az én emberi természetem. És végül, gazdag ifjú, végül inkább. A harmadik csoport, lehet, hogy nincs harmadik csoport, csak az én fejemben, az pedig az ember alkotta Isten kép, a Júdás, aki ott marad mellette végig, de csak azt akarja kicsikarni belőle, amit ő akar. Ez a, ez a káini vallás, ez a júdási vallás, amikor nekem van egy saját istenképem, amivel nem vagyok hajlandó szakítani. De a megváltó mellett maradok még. Én ezt a három csoportot különítettem el magamban. Egyébként meggyőződésem, hogy a farizeus is borzasztó veszélyes, az inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, és veszélyes, de ő el fog menni, ő elhagyja a művet. A harmadik a legveszélyesebb. Ott marad a mester mellett, de végül elárulja a mester, ez egy veszélyes dolog. És személyes meggyőződésem az, hogy Jézus azért hoz létre rostákat, hogy ezeket a csoportokat leválassza a műről. Leválassza a műről. Emlékezem, hogy az Élelmiszeripari Egyetemen, amikor a technológiát tanultunk, akkor majdnem mindent áthúzott az egyetemi tanárunk, hogyha a válogatás részt kihagytam. Engem soha nem érdekelt, hogy beszállítják a gyümölcsöt a gyárba, első lépés mosás-válogatás, második préselés, stb. És időnként én kifelejtettem a mosást, meg a válogatást, hanem gyártás, feldolgozás, préselés, sűrítés, koncentrálás, vákumsűrítés, annyira szerettem a technológiát. De elfelejtettem, hogy válogatás. És tudjátok, hogy ha nem válogatják az almát, hanem úgy préselik, ha csak néhány penészes rothadt szem benne marad, az az egész lére rányomja a bélyegét. Nem beszélve a paradicsomról és egyébekről. Nem tudod kivenni belőle a penészre utaló jelleget. És ugye a fizikában, illetve a technológiában is benne van a válogatás, hogy lelkileg is ez működik, hogy válogatás. Az Isten művében is van egy, hát ha szabadi mondanom, akkor mosás, válogatás és mosás program, illetve egy ilyen modell, hogy mennyire érdekes, hogy a fizika, illetve a fizikai életünk és a lelki életünk mennyire párhuzamban állítható. Jézus életében többféle rostát látok, vagy láthatunk, és itt szeretném azt elmondani, hogy a rostálásnak kétféle értelmezése is van, vagy lehet. Az utolsó időben a rostálásnak egyfajta értelmezése van. De az idők minden szakában az Isten rostálta az ő népét. Hadd kérdezzem meg, hogy ha az Isten valakit kirostál, akkor ő visszajöhet? Igen. Tehát ezért mondtam, hogy kétféle értelmezés, ezek nem mondanak egymásnak ellent, csak hogy ne féljünk a rostálás fogalmától, legalábbis az első értelmezésétől, mert az Úr folyamatosan rostálja az ő művét, és előfordulhat, hogy akit kirostált 5 éve, az a legjobb embere lesz később. De ahhoz, hogy a legjobb embere legyen később, előtte ki kellett rostálni. Ugye Pál apostol erről beszél, hogy átadjuk ilyet a sátánnak, de nem az a cél, hogy átadjuk a sátánnak, hanem hogy visszatérjen. Mert ha meghagyod a gyülekezetben, azt fogja hinni, hogy itt mindent lehet. Ezért szükséges a rosta. Azt a célt szolgálja, hogy visszatérjen a kirostált ember. Hogy magába szálljon. Ezért a rostálás egy pozitív fogalom a Bibliában, a cél az üdvösség. És Isten az ő népe körében olyan embereket akar látni, akik tiszták. Egy nehézségünk van, hogy az utolsó időben azt írja a Biblia, hogy együtt nő a kongolyabúzával. És a rostálás ezért mód felett komplex jelenségé válik, mert jól lehet, Keresztelő János azt mondta, hogy szórólapát van a kezébe, és ugye, mint régen, ahogy a szélbe földobták, ugye a konkolyt, illetve a mindenféle ilyen... Tessék? Elfolyta a szél, igen. Ugye a felület, meg egyéb különbségek, meg tömegkülönbségek miatt, és maga a búza szem esett vissza, a többit elvitte a szél. De mivel a búza és a konkoly az utolsó időben együtt nő, ezért kell, hogy legyen kötelező, egyszerűen szakmailag, ha megnézitek, egy végső nagy rostálás. Ott viszont az a különbség az általam említett korábbi rostáláshoz képest, hogy ott már nincs visszaút. Ez egy végső nagy rostálás. Erre utal a Biblia ugye a Malakiás könyvében, hogy, hogy ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja az ő népét. Most ez a rostálás folyik most. Az utolsó nagy rostálás, ugye Jézus Krisztus bemegy a szentek, bement a szentek szentjébe, és miközben ő végzi a megtisztító és bűn eltörlő munkát, akközben a földön, itt földönkön pedig a rostálás zajlik, és Isten az ő népét megtisztítja. Fontos, hogy ez a rostálás, ez nem szervezeti rostálás. A szónak abban az értelmében, hogy de ezt is vitassuk majd meg, hogy én nem hiszek abban, hogy a megrostáltak itt vannak, a nem megrostáltak ott vannak, hanem a rostálás világszinten zajlik. De nem zárom ki, hogy ennek térbeli eredménye is van. Ez nem kizárható, hogy ennek térbeli eredménye is van. De fontos alapszabály, mármint úgy térben, hogy különbálnak térben is. Fontos szabály, hogy a rostálás a lelkekben zajlik, és Ellen White le is írja, hogy, hogy a külső szemek számára gyakran észrevétlenül. Aki átmegy ezen, ő érzi, hogy Isten most engem tisztít. Hogy engem ő most fölhevítette az én életemben a hőmérsékletet, fölvitte, és most engem ő tisztít. Visszatérek Jézus életére, sokan továbbra is, tehát Jézust ugye hallgatják, és Jézus megy Jeruzsálem felé. Az a veszély fenyegeti a művet, hogy sokan a kenyérért és a halért mennek utána. És ez nem volt cél. Jézus megszaporítja a kenyeret, és hát mi más, milyen más király kéne egy népnek, mint aki kenyeret tud szaporítani. Betegséget tud gyógyítani. Ezért Jézust királlyá akarják tenni. Ugye emögött Júdásnak és hát bizonyára a vele egyetértőknek is nagy szerepe volt. Követték Jézust. El tudjátok ezt képzelni? Hogy Jézust megy Jeruzsálem felé, és tömegek követik őt. Amerre néz, minden emberek jönnek hozzá. Tömegek, szívesen hallgatják. De Jézus már tudja, hogy ő meghalni megy Jeruzsálembe, de a nép erről hallani se akar. Hallani sem akar. Sőt, ha megtudná, valószínűleg dühöt válta neki. És ez veszélybe sodorja a célt. Ez veszélybe sodorja. Ezért a mennyei tanács úgy dönt, így fogalmazom, a mennyei atyától Jézus azt az utasítást kapja, azt a kérést, hogy szűkítse. Hogy szűkítse az őt követőket. Mert ez veszélyes. Ez nem jó, ez nem hasznos, amire nézve. Ez a tömeg nem hasznos. Emberi szemek számára hasznos. De az isteni bölcsesség számára a sok ember, még egyszer mondom, kockázatokat hordozott. És ha megnézitek a nagy háborúkat, nem hatalmas tömeg nyeri meg az Ószövetségben, hanem a szűkített. Ugye a kevés, de bátor. Ugye nem egyszer, nem kétszer. Aki fél, menjen haza, emlékeztek. Aki fél, menjen haza. Nem veszítette az üdvösségét. Később jöhetett a harcba. Csak az Úr azt kérte, hogy úgy ne menjenek a háborúba, hogy valakiben félelem van. Akkor inkább menjen vissza. És csak a legbátrabbak, akik az életüket is feláldoznak, ők maradjanak. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, mondta másoknak. A jelekért és a csodákért, a megszaporított kenyérért és a halért. Szóval ki tudja, mi van az emberek szívében, hát én így írtam fel magamnak, hogy a kíváncsiskodó tömeg. Aki mindig is éhezi azt, hogyha történik valami. És ha még jó dolog történik, azt is. Gondoljátok meg, hogyha lenne egy olyan gyógyító a világon, aki tényleg a szemünk láttára tudna egy gyógyítani. Mi történne a világban? Óriási tömeg vennék körül, óriási. A média behívnák, rengeteg pénzt kereshetne, és ez a tömeg ebben sokféle ember lenne. És nem biztos, hogy önzetlen emberek lennének benne. Viszont Jézus környezetében voltak komolyabban gondolkodó emberek, és Jézus azt akarta, hogy a komoly, hívő emberek maradjanak körülötte. Sajnos Jézus körül olyan emberek is voltak, akik komolyan gondolkodtak, de mégis hibásan. Őket úgy nevezzük, hogy a 70 tanítvány, vagy ők közülük. A 70 tanítvány önző ember volt? Vagy a kenyérért és a halért követte Jézust? A 70 tanítvány? Nem. Hát tanítványnak hívjuk. Tehát volt a 12, ugye az első kör, volt a második kör, a 70, és volt a rajtuk kívül álló tömeg. És én azt olvastam az alapigében, hogy sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, a 60. vers volt, mondták, kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Itt a szélesebb körű, ugye a 70 tanítvány, ugye őket kérdezi meg később Jézus, illetve nem a 12-t, de ez vonatkozik a 70-re is, hogy ti is el akartok kimenni, mert a többiek elmentek. A 70 elmegy. Hogyha nem is mind. És gondoljátok meg, hogy Jézus tanítványai közül megbotránkoznak. Itt tehát már nem a tömegről beszélek, Jézus tanítványai közül megbotránkoznak. Miért? Mert ők más megváltót vártak. Ők azt hitték, hogy fizikailag is lesz itt megoldás. Meg tudja a rendszert, ki tudja mozdítani a rendszert Jézus. És én megfigyelem a mai világban is, hogy olyan sok rendkívül értékes, józan, gondolkodó lélek van a világon, de Magyarországon is. Akik nem olvasnak, nem tudom én, ilyen meg olyan bulvárlapokat, hanem a HVG-t veszik, hanem hadd ne soroljam. Igazán gondolkodó szakemberek, diplomások, közgazdászok, nem diplomások, akik keresik az élet értelmét, de mégis félrecsúsznak. És ugye itt jönnének, vagy jönnek azok a fontos cikkek, teológiai eszmefuttatások, amik helyre tehetik a gondolkodást, de bizony szükség van a rostára. Szükség van a rostára. Ahogy itt is azt látjuk, és ismétlem, hogy a 70 tanítvány a józan gondolkodású, a hívő, az istenkereső emberek közül is megrostáltatnak. Egy fontos dolog. És ez a tágabb tanítványi kör megbotránkozik. Hozzáteszem, emlékeztek, hogy az Emmauszi tanítványok is mit mondanak, hogy mi azt hittük, mi azt gondoltuk. És számomra az egyik legelgondolkodtatóbb dolog ez, hogy a tanítványi kör megrostálása, nem a világé, a tanítványi kör megrostálásának a jelentősége az utolsó időben. Egy fontos axióma, a rostálást kizárólag Isten végzi, csak ő végezheti, senki más. Végzetes, ha valaki korán rostáltatik ki, vagy későn rostáltatik ki. Ezért nincs emberekre bízva. Ezért van az, hogy amikor a példázatot olvassuk, ugye, hogy kigyomláljuk a kertet, most nem szó szerint, ugye, hogy kihúzzuk a konkolyt, nem. És rettenetesen nehéz azt a válaszfalat, vagy azt a határt megtalálni, hogy ne én húzzam ki a konkolyt, hanem Isten. Hogy nincs ember kezébe adva a rosta. Egy fontos dolog. A rosta mindig Isten kezébe marad. Miközben nekünk tanítani kell az embereket, a gyülekezetet, a tanítványi kört, nem nekünk, hanem akár minket is tanítanak, aközben az ember nehogy magához ragadja a rostát. Hogy a kettőt, ehhez kell a bölcsesség, külön válasszuk. A kemény beszéd elmondását a rostálástól. Isten mozgatja a rostát, az ember pedig a kemény beszédet, az igei tanítást mondhatja. És erről beszéltünk most a szombatiskolán, ugye? Hogy az örökkévaló evangélium egy berosta is lehet. Az örökkévaló evangélium. Hogy hirdetem az Úr jó kedvének, vagy hirdessem az Úr jókedvének esztendeje, és igazság szolgáltatásának napján. És az, tehát ránk, az Istennek a mai népére, egyházára mi vár, hogy a kemény beszédet megfogalmazza. És ez egy nehéz dolog. A kemény beszédet megfogalmazza. Miért van szükség tehát a rostálásra? A rostálásra azért van szükség, mert az evangélium hirdetések során olyan emberek is csatlakoznak a műhöz, akik szívesen fogadják az igét, de valahol mást várnak a Krisztus követéstől. Nem gondolják meg, hogy ez mivel jár. Hogy amikor Júdás akar csatlakozni a tanítványi körhöz, itt van neki Jézus, a rókáknak van, a madaraknak, igen. De az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. Elég egyértelmű, elég határozott, de mégis jóságos, szeretetteli gondolat arra, hogy Júdás, nem válnak be a várakozásait. Itt nem lesz jólét, itt nem lesz gazdagság, itt egészen másról szól ez a misszió. Keskeny az az út, és szoros az a kapu, de az életre visz. Vannak emberek, akik nem ismerik önmagukat, ezért belevágnak túl hamar. És az a gond, hogy gyakran az egyház is azt hiszi, hogy tehetséges. Tehetséges, jó képességű emberek. És engedik őket. És itt most nem Magyarországról, hanem akár a világról is beszélt. Maga az axióma, maga az elv. Hogy egy ember nem látja, hogy a másikban mi van. Ezért Júdás nagy tisztséget kapott, bár Jézus pontosan látta. De a tanítványok becsülték Júdást. Nagyon. Köztiszteletben álló pénztáros volt, hogy akinek a kezébe pénzt adtak, felelősséget. És hogy hordozta Jézus végig, jól lehet tudta, hogy Júdásban mi lesz, de küzdött és imádkozott ő érte is. Szóval ezek azok a nagy hibák, amikor az Isten népén belül is emberek magas pozícióba kerülhetnek, pedig a szívükben nem az igaz, nem a jó kép él. Hanem félrevitt gondolkodások vannak. És ezért mondja az ige, hogy konkoly és búza együttnő. Sőt, ennél még durvábbat is tudok mondani, nem a saját kútfőmből. Ellen White ír arról, hogy Isten művében még a vezetők, prédikátorok, hogy gyülekezetek vesznek majd el. Hogy a vezetők körében is elhajlások lesznek. Tehát nézzünk szembe. Fogalmazzunk ugye őszintén, beszéljünk erről őszintén. Igen, omega válság. Ami nem azt jelenti, hogy a vezetők tökéletesek és szentek, és a nép elvadul, hanem majdnem, hogy fordítva, vagy együtt. Hogy prédikátorral együtt gyülekezet egyszerűen a süllyesztő veszik el. Prédikátorostól. Életveszélyes állapot. Ezért szükséges a rosta. A rosta nem hogy félelmet ne keltsen bennünk, hanem az érdekünkben van, nehogy elvesszünk. Ezért kell rostálni. Hogy nehogy olyan terveket dédelgessünk magunkban, amik nem válnak valóra. Mert az önbecsapás lenne. Az a kérdés, mit várunk? Vannak-e hát ilyen fixa ideáink? Mit várunk az Isten követéstől? Sok öröm, és örök élet van az Isten követésben. De ugye Jézus megmondta, hogy e világon nem fognak bennünket. Nem fognak bennünket szeretni. A rostálás az utolsó időben, az a fajta rostálás, amiről az ige beszél, viszont már visszavonhatatlan döntést jelent. Még egyszer mondom, egy hívő ember életében előfordulhat, hogy elhagyja a művet, majd visszatér. Sőt, én magam is láttam ilyen példákat a saját köreinken belül is. Visszatér, kicsiszolva hittel, erővel, és megmerem kockáztatni, hogy Isten hatalmas munkát végzett benne, és visszatért. De ami most folyik a fejünk fölött, az visszavonhatatlan. Hogyha ugye emlékeztek, hogy ki mondja, hogy ahogy most legyen, ugye később is, ezután is, tehát aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki nem. Ez az, ami előttünk áll. Nem tudjuk, hogy Krisztus mikor mondja ki az utolsó szót, De Ellen White azt írja, hogy időzzünk az ítélet jelenetein. Időzzünk. És én magamon figyeltem meg, hogy ha időzöm, akkor ezeken a jeleneteken, akkor mindig közelebb kerülök Istenhez. Mert azáltal, hogy az ítéletre gondolok, ez bennem nem félelmet, hanem inkább azt váltja ki, hogy imádkozni kezdek. Hogy többet olvasom a Bibliát. Mert nem akarok elveszni, nyilván, ahogy senki sem akar elveszni. Mert nem vagyok benne biztos, hogy nem veszek el. Nem vagyok benne biztos. És azt ígéri az írás, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És azt is mondja Jézus, senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Tehát, ha valaki hívő életet él, ígéretünk van rá, hogy üdvözülni fog. De aki nem, annak van oka félelemre. Vagyis én akkor kell, hogy féljek a rostállástól, ha nem élem azt az életet, amit Isten kér. Akkor van okom félni. De hogyha megélem, ha küzdök, akkor viszont Krisztus magához ragad, és az ő közelében lehetek. Isten hatalmas küzdelmet folytat minden egyes lélekért, ugye ezt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy a rostálás során az emberi a magánéletünkben is próbák és problémák jönnek. Ezért teljes örömnek tartsátok, ha különféle próbák érnek titeket. Tudván, hogy a ti hitetek kitartást szerez. És ugye a tűzben megpróbált arany, ott van a tűzben megpróbált arany, és visszaköszön, ugye? A laudíciai levélben visszaköszön az ötvös és ezüst tisztogató kép. Mert az ötvös tűzben próbálja meg az ékszert, az aranyat. Furcsa és megütköztető kép, és itt visszatérek az alapigémre, furcsa és megütköztető kép, hogy Jézus testről és vérről beszél. Ugye tudjuk, hogy a zsidó szokásokban ez milyen botrányos kép volt. Aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet. Ugye ez két képet használ, az egyik a vérfogyasztás, ha fizikailag nézi valaki, a másik pedig a halott ember érintése, és stb. Mind a kettő a legerősebb tisztátalanságra utaló kép, és mégis Jézus ezt a nagyon kemény gondolatot veszi elő. Még egyszer mondom, nem csak a zsidók, nem csak a farizeusok, hanem a tanítványi kör is megbotránkozik rajta, ami azért nagyon, nagyon azt jelzi, hogy itt egy olyan képet használ. És itt zárásul szeretném tehát elmondani, mit jelent inni és enni. Ugye én vagyok, azzal kezdem, emlékeztek, hogy én vagyok az életnek kenyere. A mannáról beszél, amit meg kellett enni, és azáltal volt élet, a manna. Ez is jelképes, hogy nem is volt más energiaforrásuk, hanem ugye a pusztában csak a manna. Hát egyedül csak Krisztus az egyetlen forrása az életnek, az energiának. A rituális szokások miatt a zsidók megbotránkoznak. Vannak némelyek köztetek, akik nem hisznek. Ez a 64. vers, igen. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Ezért kell a rosta. Hogy azokat leválassza, akik nem hisznek. Elfogadni őt személyes megváltónak, első pont, kettes pont, hinni, hogy megbocsátja a bűneinket, hármas pont, folyamatosan gondolkodni jellemén eljárásain, negyedik pont, követni tanácsait, és elhinni, hogy ő mindenre képes. Szeretném még egyszer elmondani, mit jelent enni az ő testet és inni az ő vérét. A bizonyságtételekből gyűjtöttem, elfogadni őt személyes megváltónak, hinni, hogy megbocsátja mi bűneinket, tehát elhinni, folyamatosan gondolkodni jellemén eljárásain, 119. Zsoltár, követni az ő tanácsait, ugye az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben, követésben, erőben. Elhinni, hogy ő mindenható, mindenre képes, ő benne lakik az Istenség teljessége testileg, és mi beteljesülhetünk benne. Ez jelenti azt, hogy őt táplálékul venni magunkhoz. Idézet Ellen White-tól, vegyünk egy verset, egy igeverset, és agyunkat összpontosítsuk a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, amelyet Isten a versbe helyezett számunkra. Addig időzzünk a gondolat felett, amíg sajátunkká nem válik, látjátok, sajátunkká nem válik, megettem, megemésztem, ugye az első volt az evés, vegyünk egy verset, és agyunkat összpontosítsuk a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, amelyet Isten a versbe helyezett. Ez tehát az étkezés, ugye? Az étkezés. Addig időzzünk a gondolat felett, míg sajátunkká nem válik, emésztés, majd megismerjük, mit szól nekünk az Úr. Felszívódás. Emésztés, felszívódás, beépülés. Ez egy olyan fontos vers, amit jó, ha megszívlelünk. Én saját magamon látom, hogyha a Bibliát nem felszínesen olvasom, hanem így. Tehát táplálkozás, lebontás, emésztés, felszívódás, beépülés, akkor sajátunk vérré válik. Ugye mondjuk is, hogy vérré válik az ige. Vérré válik valamilyen étel. Kedves gyülekezet, azt kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkodjunk ezeken a kérdéseken, rostálás célja, közeledjünk Istenhez, tudván, hogy rosta bennünk is, körülöttünk is, tehát mindenhol mozog, mi is a rostán vagyunk. Képzeljük el magunkat, mint egy búzaszemet a rostán, hogy ott vagyunk, sok-sok más búzaszemmel együtt. Átessünk? Rajta maradunk? Kirostáltatunk? Nem? Ez a nagy kérdés. Vannak-e dédelgetett vágyaink, amikhez ragaszkodunk? Mert ez megakadályozhatja az üdvösséget. Dédelgetett vágyaink, hogy én Isten művétől ezt és ezt várom. Én ezt és ezt akarom. Van-e valami személyes érdekünk, amiért itt vagyunk az Isten művében? Nagyon, nagyon kegyetlen kérdés ez most. Van-e valami személyes érdekem, hogy itt vagyok? Hogy jól esik a mikrofon mögött állni, hogy jól esik embereknek beszélni, vagy valami olyan, hogy az én belevegyül, az én. Ez veszélyes. Mondom ezt magamnak, mondom ezt mindannyiunknak. Tudatosítottuk-e azt, hogy ez egy keskeny út, amit Isten folyamatosan, emlékeztek Ellen White-nak a látomására, vagy álma volt, hogy keskenyedik az út, végül már csak egy ember fél rajta, és félek, hogy lezuhanok, végül már csak egy kötél, amit meg kell fognom. Ez az út, ami keskenyedik, ezen most itt vagyunk, most nem tudom, milyen széles pontosan, de sajnos, ha világon zajló folyamatokat nézem, akkor elég széles az út, sajnos. Szűkíteni kell. Szűkíteni kell. Keskeny út. És még egyszer egyre keskenyedő útról van szó. Semmilyen fizikai, semmilyen evilági érdek ne fűződjön ahhoz, hogy mi adventisták vagy, hát ide tartozunk, ilyen emberek, hívők vagyunk. Ezt jó, ha meggondoljuk. Kivéve az üdvösséget, ami nem önzés, ugye? Az üdvösséget való küzdelem. Pál apostol erről beszél. Alázat, teljes önátadás és a szolgálat. Ezek azok az indokok, amik itt tarthatnak bennünket. De ami fontos, a határozott állásfoglalás az igazság mellett, erről szombatiskolán is beszéltünk, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk határozottak, amikor az igét mondani kell. Legyünk következetesek, amikor az igét megélni kell. És legyünk alázatosak, amikor az Isten minket szembesít a saját hibáinkkal, és fogadjuk el. Tudjátok, ha igaz fed engem, mintha fejemet kenni, és ha az Isten fed engem, akkor annál nagyobb jólétünk nem is lehet. Mert a mi hibáinkat, tudjátok, aki mondja el legelőször, sokszor az ellenségünk mondja el a hibáinkat, de Isten barátunk. És ő azt mondja, hogy ő elmondja a hibánkat. Az igazi barát, ez megmondja. Mert sok barát van, aki dicsér, és aki mellettünk van, stb. Hát ugye van egy mondás, azért bátor akartam idézni, hogy a jól figyelj arra, mit mondanak ellenségeid, mert ők mondják ki legelőször a hibáidat. De az igazi barát, az megveregeti a vállát, és azt mondja, figyelj Gábor, Mondhatok valamit neked? Elfogadod? Látok valamit rajtad vagy benned, amit problémának látok. Van ilyen barátotok? Vagy csak olyan van, hogy eljön, és akkor együnk egy ebédet, aztán beszélgessünk egyet, aztán menjünk haza. Vagy pedig olyan barát van, a Isten ilyen barát. Megkeres, leül, és azt mondja, Márta, Márta, sokra igyekszel. Ott a dicsére. De Mária a jobb részt választott. Az igazi barát ilyen. Ott van benne egy kicsit a feddés, a fenyítés, a szeretet, az öröm, a megoldás. Ilyen barátokat keresünk. És Isten, Krisztus ilyen barátunk. Fogadjuk meg hát az ő tanácsát, egy tanítását, és adjon az Isten nekünk ilyen értelemben is nemes és építő gondolatokat a jövőben. Amen.